Örök élet vasárnapján Isten igéjével köszöntöm szeretettel a kedves testvéreket a 23. Zsoltárból. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod, megvigasztal engem. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Urunk, életünk a földforához tapad, eleveníts meg bennünket igéddel, mert lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünknek világossága. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található, Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt második levelének negyedik részében, a 6-tól a 18-ig terjedő versekben, az 5. résznek első 10 versében, és Jobb könyvének 19. részében, a 23-tól a 27-ig terjedő versekben. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Lepipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkbe hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben, mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy a Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek, mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogyan megvan írva, hittem, azért szóltam. Mi is hiszünk, és azért szólunk, mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Tudjuk pedig, hogy a földi sátorházunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezíteleneknek. Mert mi is, akik e sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogul adta nekünk a lelket. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk, még akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélő széke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, a szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Jobb így felelt, bárcsak leírnák szavaimat, bárcsak följegyeznék egy könyvbe vas író veszővel, és ólommal minden időkre kősziklába vésnék, mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, s ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent. Saját magam látom meg őt, tulajdon szemeim látják meg, nem más, bár veséim is megemésztetnek. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy hitáltal bennünk életté válhasson, gyertek imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy hívtál minket, s erőt adtál, hogy mi eljöhessünk te hozzád. Magasztalunk téged, édesatyánk, azért, hogy úgy jöhettünk ma is ide telléd, a mai nyugodalom napján, ahogyan ott van a szívünkben sok gond, gondolat, fájdalom, kérdés, gyötrő, érzelem. Úrunk, kérünk téged, hogy te légy úrrá a lelkünk fájdalmán, amikor a mai napon örök élet vasárnapján gyászoló, veszteségekkel teli életeinket hozzuk te eléd. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy légy irgalmas hozzánk, amikor emberi gyarlóságból csak arra nézünk, ami elmúlt, ami nem jöhet vissza többé. Adj nekünk lelki elevenséget, hogy akarjunk téged megismerni, mint élő Istent, és akarjuk megtanulni azt a mennyei rendet, azt a mennyei életet, amely által tudod vezérelni szívünket és gondolatainkat a te békességedre. Ó, Urunk, annyira szeretnénk annak az ismeretnek birtokába kerülni, amelyet tudott Jób és tudott Pál is. Tudták, hogy az ő megváltójuk él. Úrunk, mi is tudjuk, hogy van megváltó. Engedd meg, édesatyánk, hogy Jézus Krisztus személyes megváltónká válhasson, és ne csak az ajkunkon legyen ez az ismeret, hanem engedd meg, hogy tartalom legyen az életünk számára, hogy velünk van a mi megváltónk, aki él. Kérünk, hogy most is te készítsd el a te igédet, nyisd meg a mi szíveinket, hogy befogadhassuk, és élhessünk általa. Kérünk, Szentlélek, Úristen, te, aki ismered jól a mi szívünknek tartalmát, jöjj és vígy lakozást a mi lelkünkbe, és vidd végbe vigasztaló munkádat a Szent Ige által. Kérünk, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért, te szólj most hozzánk, minnyájunkhoz, hogy a szó ne csak a fülünkig juthasson el, hanem a lelkünkig. Engedd meg, édesatyánk, hogy megvigasztalódhassunk, és örvendezhessünk a feltámadott Krisztus által. Jézusért kérünk, hallgass meg minnyájunk imádságát. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, ugyanint az írva található a második korintusi levél 4. részének 6. versében, az 5. résznek első 4 versében, az első korintusi levél 6. részében, a 19. és 20. versekben, s János evangélium a 14. részének első 3 és 23. verseiben. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Tudjuk pedig, hogy a földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezíteleneknek. Mert mi is, akik ez sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Vagy nem tudjátok-e, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatoké vagytok, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Jézus Krisztus így szólt, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra, és ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, az pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Kedves szeretett testvérek, az emberi élet, amin megszületik, arra van predestinálva, arra van küldetése, hogy tanuljon. Valljuk meg őszintén, hogy nagyon sok ismeretet kell, hogy az ember begyűjtsön egész földi élete során, és amikor egy újszülött csecsemő felsír, megszületik erre a világra, bizony nem tudatlan állapotba születik meg, hanem már számos ismerete, információja van az édesanyjáról. Békés, nyugodt volt-e a szíve, a természete, vagy békétlen és nyughatatlan? Vajon reménységgel várta-e őt, vagy nem akarta? Aztán, amikor megszületik és felsír ebben a bizonytalan, teljesen új világba és létkörülmények között, elhagyva a magzati létet, az anya méhet, mégis valami csodás dolgokat tud hallani, s a hanghoz most már kezek és karok is társulnak, amikor meghallja az édesanyja hangját. Milyen csodálatos ismeret ez, így születni a világra, hogy nem csak hallom, hanem látom, hogyan kapaszkodik az újszülött. Mennyire boldogító dolog, mikor édesapja erős karjaiba emeli, és fogja az ő testét, az ő életét. Kedves testvérek, nagyon sok információt ad nekünk az Isten, onnantól kezdve, hogy megfogan a létünk, onnantól kezdve, hogy megszületünk erre a látható világra, és számos dolgot kell még, hogy megtanuljunk. Elsősorban a földi élet törvényszerűségeit. Meg kell, hogy tanuljunk számolni, osztani, szorozni, írni, olvasni. Akár még őszülő halántékkal is oda kell ülni a számítógép mellé, és meg kell tanulni annak a titkait is. Meg kell tanulni az okostelefon használatát, és sorolhatnám. Mert az ember nem lehet elég idős ahhoz, hogy ne tanuljon. Tanulnunk kell. Szüntelenül, szinte holtig, életünk utolsó pillanatáig, amíg erre lehetőségünk van. Azonban nem csak a földi életnek vannak megszerezhető ismeretei, hanem a mennyei világnak is van ismerete, olyan ismeret anyaga, olyan megtapasztalható valósága, amelyet Isten a számunkra is közé férhetővé tett, és tesz a mai napon is. A mai napon, amikor gyászolók vasárnapja van a gyülekezetünkbe, amit leginkább örökké valóság vasárnapjának szeretünk mondani, mert hiszen mi nem csupán a veszteségeinkbe szeretnénk bele tekinteni, mert az ott van a szívünkben, de a szívünk tartalmával mi az Istenre szeretnénk feltekinteni, mert ezt is tanulnunk kell, hogy a bajba ne lefelé tekintsünk, hanem felfelé, az élő Istenre. Csodálatos a II. Korintusi levél 4. részének 6. verse. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ha valaki szereti az én ígémet, a görög szó azt jelenti, hogy aki figyelemmel kíséri, figyelmesen hallgatja, védelmezi, pontosan követi, vagyis szereti az én ígémet, azt az én atyám is szeretni fogja, elmegyünk ő hozzá, és lakozást veszünk ő nála. Hol? Pál azt mondja, hogy földi sátorház a mi testünk. Ideiglenes szállás. Ma felépítik a sátrat, holnap lebontják. Ideiglenes az emberi élet. Könnyen elmúló. És az Úr Jézus mégis jön, szólít. És aki a szívébe szeretettel fogadja igéjét, kedves testvérek, jön az atyával, a lélekkel együtt, és azt mondja, hogy lakozást veszünk őnál, a lakóhelyet készítünk a lelkébe a magunk számára. Az eredeti ige azt mondja, hogy nála fogunk időzni, és ennek a körülményeit létrehozzuk a lelkében, hogy mi ott lakozást tudjunk venni. És amikor ez a lelki hajlék létrejön, és közben felöltözzük a Krisztusit, azt mondja az ige, hogy az atya sötétségből szólt, hogy világosság ragyogjon fel. Ugye milyen gyönyörű az Atya teremtő munkája, s ez bárhol, bármikor véghez tudja vinni a szívünkben is. S amikor a sötétségben, a mi lelkünkben felragyog az Isten világossága, a fósz görög szó azt jelenti, hogy fény, ragyogó energiasáv, amely eljutva a szem rece hártyájához láthatóvá teszi a tárgyat, a szemét, amelyből ered, vagy visszaferődik a fény. Ragyog, fényt bocsájt ki az Úr, aki lakozást tud venni a szívünkben, azáltal, hogy megszerettük őt, megkedveltük az igéjét, és naponta élünk vele. Boldog az az ember, aki így tudja felöltözni a Krisztust. Boldog ember az, akinek a lelkébe az Isten bele tud szólni, fényt és ragyogást tud hozni, amelyben fel tudjuk ismerni Krisztus ismeretét, és ezáltal tudunk mi tanulni, kedves testvérek. Életünk kisebb, nagyobb próbatételei mind arra vannak, hogy mi tanuljuk a Krisztust. Ezért is mondja az ige, akarjuk tanulni Krisztust, vágyjunk őt megismerni, törekedjünk arra, hogy az Urat teljes szívünkből megismerhessük, mert mindaz, ami földi, látható, elmúlik. Mit kezdünk ezekkel az ismeretekkel? Pál azt mondja a szeretet himnuszában, hogy az ismeret is el fog múlni a profétálással, a nyelveken szólással együtt. Minden ismeret el fog múlni. Miért? Mert amikor belépünk majd a színről színre való látás világába, és színről színre megismerjük az Urat, meglátjuk őt, mindaz az információ, ami eddig töredékes tükör által homályos volt, mind a feledés homályába fog majd menni. Mi az igazi ismeret? Mi az igaz Isten ismeret? Az, ahogyan Isten kijelenti magát a számunkra, a lelkünkben. És ez személyes Isten ismeret lesz, kedves testvérek. Annyira személyes, mint Jób élete számára is, személyessé vált a nagy próba tételek idején az Isten megismerése. Jób azt mondja, tudom, az én megváltóm él. Kedves testvérek, ha van olyan szereplője a Szentírásnak, aki a veszteségek sorát hordozta és szenvedte el, akkor az Jób, mindig ő hozzá tudunk visszatérni. Az ő lelki tükrébe próbáljuk keresni a menekülést, a vigasztalódást, és aki valóban itt is ismerni akarja az Urat, felismerni, jó próba tételein keresztül, az Isten meg is fogja ajándékozni a hit felismerésével. Jób elveszíti a családját, elveszíti a gyermekeit. Kedves testvérek, ha létezik fájdalom, akkor az, amikor valaki a gyermekét, akit a világra hozott, akit szeretettel nevelt, akit óvott, féltett, akiért imádkozott, egyszer csak azt látja, hogy földi sátorháza összeomlik. Nincs ennél nagyobb fájdalom. Azok a szülők tudják ezt, akik átmennek ezen a nagy lelki tusán, és úgy élik meg ezt a nagy fájdalmat, hogy szinte belehalnak az ő drága gyermekükkel együtt. A gyermek jövendő, a gyermek élet, és különösképpen, ahol nincs több, csak egy. Sokszor azzal az egy gyermekkel is elhal a reménység, a jövő, és valahányszor egy szülő rátekint egy hasonlókorú gyermekre. Ez, kedves testvérek, egy olyan bánat és fájdalom, egy olyan lelki csomag, amit soha nem lehet letenni. Ez egy életen át kíséri a szülői szívet, hogy nincs többé, hogy nincs többé az ő gyermeke. Igen, nagy ez a fájdalom, éppen ezért nagyon sokszor a gyász munkában külön is kell foglalkozni a gyermekét gyászolóval, míg külön kell foglalkozni azokkal is, akik más hozzá tartozóikat, szeretteiket gyászolják, mert más az eredője, más az indítója lelke fájdalmuknak. Kedves testvérek, Jób nem csak a gyermekeit kellett, hogy elveszítse, elveszítette az egészségét. Itt értjük meg, hogy a gyász nem csupán azt jelenti, hogy odaállunk a ravatal mellett, és valakitől búcsút veszünk, hanem bizony a veszteségek az emberi élet velejárói. Minden perccel elmúlik valami az életünkből. Érdekes mód ezen az ember úgy nem ütközik meg, ez az élet velejárója, hogy az idő csak úgy repül. Igen ám, de minden perccel, órával halnak el sejtjeink, változik az életünk, a testünk, a gondolatunk, számtalan lehetőség és esély is elmúlhat az idő múlásával, de nagy fájdalom, amikor elmúlik az egészség, és úgy néz ránk az orvos, és úgy néznek ránk a szeretteink, hogy ott van a szemükbe, hogy te beteg vagy. Te beteg vagy. Lehet, hogy sok minden alól felmentést kapunk, de ezt mi nem kértük, ezt mi nem akarjuk. Mi épek szeretnénk lenni, újra egészségesek. Nagy kegyelem, mikor Istentől tudunk kérni bölcsességet, és megtanuljuk, hogy az Úrtól kell kérni azt a türelmet, azt a kitartást, sőt magát a gyógyulás kegyelmi ajándékát, azt az állapotot, ami beteg állapot, vele tudjuk megküzdeni, elfogadni, megharcolni. Jobb még ezen túl is számol el veszteségeket, hiszen a bajban ismerszik meg a barát, és kiderült, hogy Jobbnak nincsenek igaz barátjai. Volt számos barátja, de azok csak arra voltak jók, hogy vágykáljanak a lelki életébe, hogy szemrehányást tegyenek neki, hogy elmarasztalják, és hogy bűntudatot gerjesszenek még inkább a lelkébe. Nem halljuk, hogy imádkoznának vele együtt vagy érte. Nem hallunk arról, hogy igét vinnének neki, és a szívét próbálnák táplálni, erősíteni. Arról hallunk, hogy bár Isten embereinek tartják magukat, mégis üres a lelkük, csak váddal van tele is ítélettel. És aztán ott van Jobbnak a felesége, Jobb házasságban él. Mondhatnánk azt, hogy milyen jó neki, nincs egyedül. De kedves testvérek, nagyon sokféle házasság létezik. Lehet, hogy házasságban élünk, de nem biztos, hogy boldogságban. Jobbnak olyan feleség adatott, aki nem tudott a segítő társa lenni. Mikor látja Jobbnak a veszteségét, gyermekei elhalnak, egészségét elveszti, vagyona oda lesz mindene, akkor azt mondja, hogy hát ilyen ember minek él, átkozd meg az Istent és hallj meg. Mondhatjuk nyíltan szuicídiumra, gerjesztés, bátorítja, buzdítja a férjét, akit erősítenie kéne, aki mellé oda kéne állni, akiért imádkoznia kéne, akihez igét kéne, hogy vigyen, hogy erősítse őt. Kedves testvérek, Jobb élete a szakadék szélén áll, az összeomlás határára érkezik, és minden erejével Jobb mégis abba a gazdagságba tekint bele, amit senki nem vehet el tőle, mert Jobb mindig az Istennel járt. Jobbnak az igazi kincse nem a vagyonába volt, hanem az élő Istenbe vetett bizalmába. És amikor minden látható elmúlik, mikor mindent elveszít, amikor jóformán már nincs semmije, csak a betegsége és a nyomorúsága számos vesztesége, akkor Jobb azt mondja, tudom, hogy az én megváltóm él. Tulajdon joga volt az ő Istenéhez, ismerte nagyon jól. Megtanította Isten a hétköznapok apróbb, nagyobb próbatételei között, akkor is, mikor vagyonos ember volt, amikor mindene megvolt, a legnagyobb kincs az Istenbe való élő hit, és az Istennel való együttjárás, és amikor Jobb élete lecsupaszodik, nem marad más, számot vett, kim van, kire számíthatok? Azt mondja, hogy tudom, én itt bent tudom, hiszem, mert megtapasztaltam, az én megváltóm él. Kedves testvérek, Nagy dolog ez, amikor a sok nincsen között felrogyog a fény a szívünkbe, felismerjük Istennek azt a megismerését, hogy Isten élő Isten. Aztán tovább tanít és azt mondja, hogy én nem csak élő Istened vagyok, hanem szabadító, megváltó élő Isten vagyok a te számodra. Milyen állapotba létezik az ember megváltásra szoruló állapotba? Azt mondja Pál, tudjuk pedig, hogyha a földi sátorházunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk. Vagyis a mi lelkünk és szellemünk, mi egész lényünk, akit hordoz ez az emberi test, ez úgy él, kedves testvérek, hogy tudatába kell, hogy legyünk annak, hogy ez a földi sátorház, ez a porsátor, ez bármikor összeomolhat. Tehát ne higgyük azt, hogy ezt ki lehet ügyeskedni, hogy itt a pénz érhet bármit is. Ne gondoljuk azt, hogy ezt bármelyikünk elkerülhetné, ezt senki nem kerülheti el. A legnagyobb professzorok, orvosok sem, és még maga Pál apostol sem, akit az Úr elhívott a szolgálatra. Azt mondja, hogy tudjuk, és olyan nem lehet, hogy a Krisztus teste, a gyülekezet tagjai ne tudják ezt az ismeretet, hogyha a földi sátorházunk összeomlik, akkor hogyan tovább? Mit tegyünk ebbe a földi sátorházba, ami átmeneti hajlék, ami csak átszálló hely? Mit tegyünk ebbe a házba? És azt mondja az Úr Jézus, hogy ne féljetek. A tarasszó görög ige azt jelenti, hogy ne rendüljön bele a ti szívetek. Amikor látjátok azt, hogy milyen földi sátorházba sátoroztok itt ebben a földi látható világban, ha látjátok szeretteiteknek földi sátorházát összeomlani, ha érzitek testeteknek tartó oszlopait meginogni, ne rendüljön bele a ti szívetek. Félelmet mivel lehet gyógyítani? Jézus már is mondja, ne féljetek, higgyetek. Ott van az egyetlen gyógymód, higgyetek. Higgyetek az Istenben, és higgyetek én bennem, mondja az Úr Jézus. Kedves testvérek, minden nap kéne, hogy kérjük az Atyát, hogy tanítson minket hinni, bízni ő benne. Mint ahogy a tanítványok is kérték, hogy növeld a mi hitünket, taníts minket imádkozni. Szükséges, hogy ne csak földi ismereteket gyűjtsünk, hanem mennyei lelki ismereteket is. És ez a hittel kezdődik. Kedves testvérek, Jób életében ott volt ez az ismeret. Pál apostol életében is ott tündöklik a felismerése annak, hogy van tovább. Nagyon sokan próbálnak tapogatózni is, különösképpen, ha szeretteiket elvesztik, valami mankót találni valamiben, ezotériában, halottlátóknál, spirituális világba. De kedves testvérek, ez egyik sem járható út, mert egyedül a lelki ismeretnek, a lelkiek felismerésének a biztos tudása jelenthet az ember számára vigasztalást és lelki feltöltődést. Ha Jobbnak csak egy dogmatikai ismerete lett volna, akkor azt mondta volna ki, hogy tudjuk, hogy van Isten. Vagy eljuthatott volna odáig, hogy van egy élő Isten. Ez egy tan, ez egy dogma. És ebben ott is lehetne a kétség, hogy vajon ez az Isten személyes Istenné tehető-e? Lehetne azon gondolkodni, filozofálni, hogy vajon ez a hatalmas, erős Isten, aki mindeneket teremtett, törődik-e olyan porszemmel, mint az ember? Jobb személyes Isten ismeretre tett szert, és telve van a szíve legnagyobb mélysége között is, élő hittel, reménységgel, örömmel, és azt mondja, hogy bárcsak lejegyeznék, bárcsak kőbe, ólomba vésnék, hogy megmaradna az utókor számára az az ismeret, ami engem Isten eljuttatott. Tudom, hogy az én megváltóm él, és hogy utoljára megáll-e por fölött. s még ha az én bőröm lefoszlik is az én testemről, sátor, elmúlik, elhenvad, de senki nem veheti el Jobbtól és tőlünk sem azt az ismeretet, hogy Isten, ami megváltunk, kiváltunk. Jobb idejében nem volt olyan szociális háló, mint ami a mai világban van az adósok életében. Tudjuk, hogy van kezes, aki kezestárs, esetleg az adós nem tudja törleszteni az adósságát, akkor jön képbe a kezes, s ha tetszik, hanem neki fizetnie kell az adósságot. Jobb idejében ez a rendszer úgy működött, hogy úgy nevezték, hogy Góél. A hozzá tartozó közül a rokonságból a legközelebbinek kellett az eladósodott rokonadóságát kifizetnie, és ezzel megszabadult a kiszolgáltatottságtól, attól, hogy rabszolga sorba kerüljön. Jobbnak van ilyen rokona? Nem volt. Voltak ilyen barátjai? Hát nem igazán. S a felesége kezeskedett volna érette? Jobbnak nem volt földi számítás szerint szabadítója, csak egy, az ő élő megváltója. Kedves testvérem, neked kid van? Kid van, aki képes megszabadítani, aki képes melléd állni, bánatodba, gyötrelmeidbe, kétségeid között? Vajon el tudjuk-e mondani mi is? Tudom, hogy az én megváltóm él. Mert sokan vannak, akik ismerik ezt a tudást, de mégsem úgy élnek, mintha lenne élő megváltójuk. A 18. században volt egy hölgy, Hetty Green, akit mindig példaként érdemes előhozni, hiszen ő volt annak a korszaknak a leggazdagabb úri hölgye. Annak ellenére, hogy úri hölgy volt, és tényleg nagyon nagy gazdagsággal rendelkezett, csak egyetlen egy fekete ruhája volt, mert hogy nem volt szabad hozzányúlni a gazdagsághoz a zsugoriság miatt. Tehát volt hatalmas nagy vagyon, ő arra büszke volt, de soha nem tudott vele élni, mert annyira féltette a pénzt, hogy hozzányúljon. Ez egy nagy félelem volt az ő életében. És elmondják, hogy állandóan egy hosszú fekete ruhában járt, annak is csak a legalját volt hajlandó tisztítani, kimosni, mert még a mosásra is sajnálta a szappanra való pénzt. Nagyon fukar volt, borzasztó zsugori. Amikor a fiának a lábát megtámadta valami bőrfertőzés, és már nagy fekélyek voltak rajta, akkor sem volt hajlandó orvost hivatni, mert nem nyúlt a pénzhez. Ő saját maga próbálta gyógyítani, kezelni a fia lábát, amit természetesen egy idő után amputálni kellett. De akkor sem nyúlt a pénzhez. A zsugorisága, a bizalmatlansága, még ezt a nagy gazdagságot is felülmúlta. És aztán egy szép napon, amikor valaki valamivel felingerelhette, agyvérzést kapott és megütötte a guta. Hatalmas gazdagsága volt. És úgy halt meg, hogy nem látta ennek az örömét. Nem tudott örülni a vagyonának. Kedves testvérek, nem úgy élünk mi is sokszor, mint Hetty Green, hogy nekünk gazdag Istenünk van, nekünk felbecsülhetetlen örökségünk van, Jézus Krisztusban. Azt mondja az Úr, hogy elmegy és hajlékot készít a számunkra. Nem emberi kezekkel készítettet, amiben benne van a hiba százalék, tudjuk, hogy mit jelent ez, aki felújítat, épített, hanem azt mondja, hogy Isten által elkészített hajlékot. És ezt el kell, hogy higgyük az Úrnak, mert a mulandóság, a rothadandóság nem örökölheti az örökké valóságot. Istennek van hatalma, ami testünket, ami ugyan összerogy a sírba, olyan állapotba hozni, hogy jól tudjuk, a görög, a zsidó és a páli fogalmak egészen másképp látták a halál utáni életet. A görögök úgy látták, hogy az elhunyt leveti testét, és a lélek pőrén megy tovább, a halottak birodalma felé. A Hádészbe, ahogyan iparkodtak, a Lété nevű folyón kellett, hogy átmenjenek, ami a felejtésnek a folyója volt, ebből ittak az árnyak. Ugye mennyire szép, amikor a sok fájdalmon keresztül ment emberi lélek meg akar szabadulni földi létének emlékeitől. Pál azt mondja, hogy Isten számon fog kérni minket. De eredeti görög szöveg szerint meg kell állnunk Krisztus ítélő széke előtt, leleplezett állapotba. Tehát Isten nem azt fogja nézni, hogy milyen volt földi életünkben a ruhatárunk. Nem azt fogja megtekinteni, hogy milyen volt a testi adottságunk. Mindent levetkőzve, leleplezett állapotba fogjuk magunkat az Isten ítélő széke előtt találni. Ugye, hogy tanít az Úr, bánjátok meg a ti vétkeiteket. Már itt lepleződjetek le, vállaljátok fel annak a kritériumát, hogy leplezd le magad az Isten előtt, valld meg azt, ami nem méltó az ő jelenlétéhez, az ő országához. Boldog az az ember, aki már itt le tud lepleződni, s leplezetlen állapotba tud az Úrral együtt élni. Annak nem kell félni az ítélettől, a kárhozattól. Ki választhatna el bennünket Krisztus szerelmétől, élet vagy halál, betegség, vagy levegőbeli hatalmasságok, vagy mélység? Semmi sem választhat el bennünket Krisztus megváltó szerelmétől. Kedves testvérek, a zsidóság úgy gondolkodott, hogy csak azt tudták elfogadni, Hillér és Sammáj rabbik iskolája tanított erről, sőt, még egy vitájuk is volt ebben a témában, arról, hogy vajon az ember testével és lelkével mi történik a halál után. Ők a zsidó gondolkodás szerint nem tudtak mit kezdeni a pőre lélekkel, test nélkül. Ezért ők csak úgy tudták elképzelni a feltámadást, már akik a zsidóság közül ezt hitték, egyedül a farizeusok, hogy hústestben fogja az ember átélni az Isten megelevenítő jelenlétét. Jobbnál is találhatjuk ezt a kitételt, hogy saját szemeimmel látom meg őt. Saját szemeimmel, nem más. És aztán, amikor elénk tárul Pálnak a gondolatköre, hogy mi is történik velünk a halál után, a páli gondolatkör szintén a zsidó hagyományokra is építve azt mondja, hogy az emberi léleknek ebben a földi világban szüksége volt testre, testre formára, ami hordozza, ez a sátorház. És azt mondja, hogy meggyőződése, hogy a halál után is abban a létben szüksége lesz az emberi személyiségnek, a léleknek, a gondolatnak, a pneumának, a pszichének egy olyan formára, ami azt, akik mi vagyunk, és nehéz ezt emberi szavakba foglalni, akik mi magunk vagyunk, és lakunk ebben az emberi testben, hogy ennek legyen ott is egy foglalata, egy egyedi formája. Éppen ezért Pál azt tanítja, hogy lelki testben támasztja fel az Úr az övéit. És efelől Pált nem más győzte meg, mint maga Jézus feltámadása. Arról hallunk, hogy az Úr Jézus húsvét vasárnapján este, bár az ajtók zárva voltak, mégis bement a tanítványok közé, a félelemtől bezárt ajtó mögé a szobába. Nem szellem volt, nem a kulcsukon ment át, ahogy sokszor a hittanos gyerekek próbálják a fantáziájukkal megközelíteni a lehetetlent, hanem az a test, amivel Jézus a feltámadása után megjelenik a tanítványi körben, arra már az a lelki testi adottság jellemző, hogy azon már nem lehet úrrá a halál, a betegség és a fizikai törvények. Ez már egy más test. A Biblia úgy ismeri, hogy lelki test. És kedves testvérek, amikor a Tibériás tavánál az Úr Jézus megkérdezi az övéitől, mert hát halásznak, mi egyebet tudna csinálni a gyászoló ember, megpróbál visszatérni a mindennapi élethez, hát ha az segíteni fog. És megkérdezi tőlük, hogy van-e valami ennivalótok. és azt mondják, hogy nincsen. És mikor végbe megy itt is a csodálatos halfogás, Jézus már készíti számukra a halat, és arról hallunk, hogy eszik velük együtt. Hát a szellem nem tud enni, nem képes. Tehát itt egy olyan csodálatos létről van szó, amin az ember keresztül megy, ami talán sokan ismerjük az ikreknek a dialógusát, ami arról szól, hogy az ikerpár az anya mélyben arról beszélget, hogy lassan eljön majd az ideje a születésnek, érzik, hogy egyre szűkösebb a hely az anya mélyben, és hát kezdik ratolgatni a jövendőjüket, hogy vajon hogyan fog ezek után folytatódni az ő életük. És az egyik magzat megszólal, hogy hát talán ezek a lábak és kezek valami céllal lettek nekünk adva, talán a lábainkon járni fogunk, vagy az arcunkat nézték, a fülüket, a szájukat, hogy vajon mire lesz majd jó mindez, ami nekik van. És a köldök zsinóra hivatkozik a másik ikertárs, és azt mondja, hogy hát szerinted egyáltalán lehet olyan, hogy születés, és hogy életre születés? Hát nézd meg, hogy milyen rövid a köldök zsinór. Ez visszatart, ez visszafog. Hát ugyan hogyan tudnál te a lábaidon majd járni, futni? Hogyan tudnál te egy teljesen más életet bejárni, beélni? A köldök zsinór megköt, fogva tart. És hát egyáltalán. És aztán az iker testvér hivatkozik az anyára. És a másik, aki elég szkeptikus, megkérdezi, hogy te egyáltalán hiszel benne? Egyáltalán hiszel abban, hogy nekünk van anyánk, édesanyánk? És aztán a másik ikertárshoz határozottan állítja, hogy igen. Hallod, ahogyan dobog a szíve? Hallod, ahogyan beszél hozzánk? Hallod és érzed, ahogyan megsimogat bennünket kívülről? Ahogyan aggódik értünk? S hogy mondjam, keresztény édesanyába gondolkodjunk, hogy imádkozik értünk. Hát kedves testvérek, valahol a halál is egy ilyen születés. Innen mi csak latolgatjuk, hogy hogyan tovább. De a születés és a halál között nem nagy különbséget látok. A halál egy alkalom, egy más létbe való átmenet erre. Hieronymus ezért mondja az egyházatya, aki Krisztusban mentek el, nem kell, hogy aggódjunk ő érettük, mert csak előre mentek. Előre mentek. Megszegényedtünk mi nagyon, mert nagyon hiányoznak. Szavakba nem lehet önteni azt a hiányt. Néha annyira az ember lelkébe tud marni, azt sem tudjuk, hogy miért, vagy honnan jön ez a fájdalom. De amikor eszünkbe jut, amikor a lelkünk szinte felsír, akkor az ember, meg kell ezt is tanulnunk. Istenre kell, hogy nézzünk, Istenre, hogy a sötétségbe fényt tudjon gyújtani, és hívni kell. Uram, jöjj, mert szeretem igédet, és hozz létre hajlékot az én szívembe, a te számodra. Időzz itt az én lelkembe. Ne a gyász időzzön, ne az verjen sátrat, ne a lelki fájdalom, ne a veszteség fölötti önsajnálat, hanem, Uram, te időzz a lelkembe. Jövel, Uram Jézus! Pál apostol azt tanítja, hogy bár földi sátorházunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, de megterhelten sóhajtozunk ebben a házban, mivel szeretnénk ráölteni el nem múló hajlékunkat. Pál ismerve a görög filozófiai gondolatot, és mi pedig már ismerjük a barti teológia gondolatait is, amely éppen abból táplálkozott, hogy az a lélek maradhat csupán mezítelenségben, amely nem öltözte fel a Krisztust. Kedves testvérek, Pál a sátor házban azért sóhajtozik, mert tudja, hogy van örökké való hajlék. És mivel fél a mezítelenségtől, a kiszolgáltatott állapottól, a halál diadalától, ezért szeretné már most felöltözni a mennyei házat, a Krisztusit, hogy a halált elnyelje az élet. S azt mondja, hogy mivel Isten minket erre készített fel, erre akar felkészíteni a halál fölötti diadalra, ezért azt mondja, hogy nekünk adta a lelket foglalóként. Ha kinéztünk magunknak egy szép házat, meg szeretnénk venni, elképzelhetetlen, hogy ne tegyünk rá ajánlatot, ne tegyünk rá foglalót. Isten elküldi a lelkét foglalógyanánt, és hogy a lélek a lelkünkben működik, azt onnan tudjuk, hogy a lélek az, aki felgerjeszti az Isten szeretetét a szívünkbe, hogy Istennek akarjunk örömmel engedelmeskedni. Az Isten lelke foglaló, amikor szeretetet ébreszt a lelkünkbe a fele barát irányába, hogy azt ne gyűlöljük, ne haragudjunk rá, hanem tudjunk neki megbocsájtani, tudjunk szeretni. S foglaló a lélek, mert a szívünkbe felgerjeszti az Isten ismeretét, az örök életet. Istennek legyen hála ezért a foglalóért. Nagyon nehéz beszélni, kedves testvérek, az életről és a halálról, hiszen maga az Úr Jézus is által ment ezen, és az elhunytak zsengélyeként támad fel. Milyen öröm hír, mikor Pál ezt így fogalmazza meg, Jézus lett az elhunytak első zsengéje. Mindnyájan ebbe az állapotba vagyunk. Azt is mondhatnám, haldokló állapotban, csak sokan még nem tudják. Ugyanis, amint a bűn beállt az ember életében, ez az állapot azonnal úrrá lett az emberen. Bármelyik pillanatban bekövetkezhet földi sátorházunk összeomlása. Isten nem rettegést akar ezzel gerjeszteni a szívünkben, hanem bátorítani és buzdítani akar. Akarjátok megismerni az Istent, azt az Istent, aki örök életet akar adni, s aki az összeomló földi sátorházak helyett mennyeivel akar bennünket megajándékozni. Erről szól a 90. Zsoltár is, te benned bíztunk, elejétől fogva, Urunk, te voltál hajlékunk, nemzedékről nemzedékre. Vagyis nem az a hajléktalan, aki ebben a hideg időben bizony sóhajtozik azért, mert nincsen a feje fölött födél. Olvashatjuk az újságokban, hogy Miskolcon is közel 8-900 ember van, aki a hajléktalanságnak a fájdalmát kell, hogy eltűrje a hidegben, a fagyban. De az az igazi hajléktalan, kedves testvérek, akinek nincsen élő hite a mindenható atyában, a megváltó fiúban, s a megszentelő, vigasztaló szent lélekben. Kérjük Isten, tanítson bennünket, hogy ne csak földi ismeretekre tegyünk szert, hanem a mennyeieket is megismerjük. Nagyon nehéz megszólalni és beszélni az életről és a halálról. 9 hónappal ezelőtt én magam is itt álltam a templomba, a templomnak abba a hajójába, ahol az elhunytakat ravatalozzuk fel, édesapám ravatala mellett. Nagyon össze voltunk mi nővel, 30 évig szenvedett nagyon súlyos betegségekben, és ez a 30 év, ebben volt sok élő reménység. Nagyon sokszor láttam magam előtt, amíg meg nem történt temetését is gyermek fejjel, ahogyan Isten tanítgatott és nevelt bennünket lelkileg. De mégis aznap, amikor az ő elmenetele bekövetkezett, kedves testvérek, Isten adott egy igét, és ezzel fényt gyújtott számunkra. Ma van az üdvösség napja, ma van a kegyelem napja. Nagy a fájdalom, hát hogyne, a hiány szavakban nem önthető, de úgy kértem Istent, hogy a mai napon erősítsen meg, hogy én ma közöttetek az élet igéjét tudjam hirdetni, és ne a fájdalomét. Istennek van ereje bennünket megvilágosítani, megvigasztalni, és könyörögjünk minden nap azért a tudásért, amit Isten adhat meg nekünk, amit megadott Jobbnak és Pálnak is. Tudom, hogy az én megváltóm él. Amen. Uram, e parányi földi élet úgy elsuhan, mint fuvallat, lassan te hozzád hazatérek, fogad megtérő fiadat. Mert oly gyorsan múlik el éltem, rohan időm, könyörtelen. Szelek szárnyán röpül itt minden, így érek hozzád, mesterem. Fogadj gyermekként szent házadba, bár bűnöm szennyét hordozom. Tékozló, gyarló földi sorsom, kezedbe tettem, Jézusom. Te vagy egyetlen reménységem, megtartóm és vigasztalom. Rád hitem sziklára építem, hisz értem, haltál Krisztusom. Fogadj majd gyermekként hazádba, hol az uralmad végtelen, örökké ott legyek te nálad. Hadd dicsérhesselek szüntelen. Urunk, a költő soraival jövünk eléd, és teljes szívünkből szeretnénk mi is kérni, hogy földi parányi életünket, Urunk, te áld meg, te gazdagítsd meg a te jelenléteddel hit által Krisztusban. S Úr Jézus, amit ígértél, hogy aki szeretni fogja az én igéimet, és figyelemmel fogja követni, azt az én atyám is szeretni fogja, elmegyünk ő hozzá, és lakozást veszünk az ő szívébe. Kérünk, Urunk, hogy jöjj, lakd be a mi lelkünket, a mi gondolatainkat, és kérünk, hogy veszteségeinket, gyászainkat is, Urunk, te vigasztald, hogy legyen alkalom, hogy megtanuljuk, te vagy az élő Isten, akihez menekülnünk kell, akinek egyedül van hatalmad kiváltani lelkünket a veszteségek csapdájából, az önsajnálatok könnyei közül, s amikor megkérdezzük magunktól, ki maradt a számomra, engedd meg, Urunk, hogy felragyogjon az ismeret Krisztus arcán, tudom, az én megváltóm él, és mi tudjuk azt is, hogy hajléka készen vár reánk. Urunk, nagy kegyelem, hogy mi nem vagyunk hajléktalanok, hogy megáldott földi erőfeszítéseinket, hogy legyen ugyan elmúló, de földi hajlékunk is. Magasztalunk téged azért a hajlékért is, a templomért, amelybe fogadsz és vársz bennünket alkalomról alkalomra. Köszönjük, hogy lehet ez átszálló hely a mai napon is a fájdalmakból, a te vigasztaló szeretetedbe. Így szeretnénk, Urunk, hálát adni a lelki testért, az újjáteremtett életért. Úrunk, a halál csak minőségi változást hoz a téged szeretők életébe. Engedd meg, Urunk, hogy várjuk, hittel várjuk, szorgalmasan, e földi életet megbecsülve, azt az órát és azt a percet, amelyben Jézus megnyitja az ajtót, mert neki adatott minden hatalom mennyen és földön, s nála vannak a halálnak és a pokolnak a kulcsai. Úr Jézus, köszönjük, hogy te nyitod majd meg az ajtót, és hogy te fogsz ránk várni. Adj nekünk, Urunk, kitartást és erőt, hogy földi életünket úgy tudjuk megfutni, hogy mi a te evangéliumodat tudjuk átadni a családunknak, gyermekeknek, unokáknak, szeretteinknek, hogy, Urunk, ne tudás nélkül hagyjuk itt őket ebben a látható világban, hanem, Urunk, azzal a szent ismerettel, amelyet te tudsz minnyájunknak oda ajándékozni. Kérünk, hogy legyél a betegek gyógyítója, a gyászba megtört szívek vigasztalója. Könyörgünk, Urunk, hogy légy mindazokkal, akik a hétköznapok veszteségei miatt szomorkodnak. Engedd meg, Urunk, hogy megtanulhassuk. Te vagy a mi élő megváltónk, és te mellettünk állsz. Kérünk, Atyánk, az Úr Jézusért, hallgass meg minnyájunk könyörgését, és mint jó pásztor járj előttünk, s vezess bennünket végig a földi életúton, míg egykoron majd a színről színre látás világába imádhatunk és dicsőíthetünk téged, mert a mi megváltónk él. Jézusért. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön meg te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, s adjon neked békességet. Amen.